Köszöntöm Önöket! Rövid koreográfiák egy vagy két szereplőre. Ez zajlott a hétvégén az Orkesztika Alapítvány által idén 23-szor megrendezett szóló-duó fesztivál keretében. Befutottak és feltörekvők közös platformja ez, ahol 150 pályázóból kiválasztott 30 koreográfiát mutattak be online, legtöbbször maguk az alkotók. Ez az a műfaj a kortárs széna, amely a közhiedelem szerint nehezen érthető, illetve megfejthető, hiszen többnyire nem történetmesélős, viszont annál inkább szinte azonnal reagál a világ, a közélet, a környezet történéseire, eseményeire. Pálosi István fesztiváligazgató a rendezvény egyik alapítója úgy látja, hogy a magyar előadók és alkotók, mintha kevésbé lennének merészek a kísérletezésben.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Fiatal táncosként úgy gondoltuk, hogy mivel nekünk is nagyon nehéz volt színpadhoz jutni, illetve lehetőséget kapni, és egy kicsit ugye tánctörténeti vonatkozása is van, hogy a mozdulatművészet műfajának ugye a pódium táncolás, ami ilyen rövid esztrád estek voltak, hogy 2-3 perces szólókból álltak össze kis színpadon, kis stúdiószínházi körülmények között és kevés néző előtt, tehát 30-40-50, ahol lehetett ott 80-100 néző előtt, tulajdonképpen ilyen rövid produkciók készültek, és úgy gondoltuk, hogy ezt a tradíciót tovább vinnénk, és csak egy kicsit megreformálva, újra gondolva a mai kornak megfelelően, és akkor így indult el a szólófesztivál, és aztán külön megszerveztük, mivel igény volt rá a duófesztivált, és az évek során ez összefort, és egy fesztivállá húztuk össze, és így lett szóló-duó táncfesztivál.
Ez a fesztivál január 19 és 22-e között zajlott le, méghozzá online, tehát már utána vagyunk. Eleve te ismerted az egész versenymezőnyt, hiszen beválogattátok a fölvett anyagokat, 150 pályázatból 30 koreográfiát. Ugye ilyenkor mindig meg szokták kérdezni, hogy mennyire volt nehéz szelektálni, de ez egyben azt is jelzi a nehézsége a szelektálásnak, hogy milyen színvonalon vannak most a műfaj képviselői.
Nagyon széles a skála, tehát a műfaji skála, amiből jelentkeztek, valamint az életkoruk és a szakmai hátterük is nagyon széles palettán mozog, tehát egészen a kezdőtől a már érettebb, kiforrottabb művészek, illetve koreográfusok is jelentkeztek. Ez egy kicsit egy titka is a fesztiválnak, hogy összekerülnek a már úgymond nagy ágyúnak kikiáltott koreográfusok, vagy mondjuk aki már 10 évet színpadon táncol, és nagyon sok darabot eltáncolt, vagy olyan szerepeket, amiben már eleve a személyisége is, és a művészi kvalitása is már olyan szintre tudott emelkedni, ami egy nagyon jó példát tud mutatni egy fiatal táncosnak, aki mondjuk még 10 évvel fiatalabb nála, nagyon tehetséges, ott van benne a potenciál, és el tud lesni tőle csomó olyan dolgot, illetve új kihívásokat tud neki adni. Nyilván a kettő nagyon nehezen összehasonlítható.
Szólóban vagy duóban táncolni elképesztően nehéz, tehát itt tényleg csak olyan előadó művészekről, alkotókról lehet szó, akiknek a színpadi jelenléte a technikán kívül rendkívül erős, hiszen le kell, hogy kösse a figyelmet.
Hát nem véletlen, hogy a szólónál rövidebbre van hagyva az idő, mert hogy ugye szólóban maximum 6 perc lehet, duettbe pedig 9 perc, és ezek tényleg kísérleti munkák, mert hát azt mondom, hogy nagyon nehéz egy kezdő koreográfusnak rögtön egy felvonásost vagy teljes estés darabot megkoreografálni vagy megrendezni, és ezeken a tanulási lépcsőfolyamatokon végig kell menni minden alkotónak, illetve egy táncosnak is. Másrészt meg nehézsége, hogy eszméletlenül sűríteni kell, mert hogy ugye rövid az idő, és közben hát ugye a szóló nehézsége, mert azért egy duett azért az mindig hordoz, már eleve van ott, akire úgymond idézőjelben mondom támaszkodhat, hiszen van egy partnere, illetve tud egy interakció elindulni már a két táncos között, ha más nem egy uniszólót eltáncolnak, és az gyönyörűen egyszerre táncolják, már annak van egy varázsa, és az jól ki van dolgozva, és tényleg együtt lélegeznek és léteznek a színpadon, már önmagába lehet egy üzenete és működni tud a dolog. A szóló az ugye az egy sokkal személyesebb és egy sokkal nehezebb feladat, de közben szerintem egy gyönyörű feladat is. Tehát, hogy ott egy nagyon sok minden megtanul magáról az a művész, aki belevág egy szólóba. Akár saját magára, akár felkért koreográfussal, csinálja ezt az egészet, az tulajdonképpen egy önismereti tréning.
Ezúttal még inkább tágabb volt a nemzetközi merítés, hiszen német, lengyel, magyar indulókon kívül ugye most már a hollandok is csatlakoztak ehhez. Mennyire erős ezekben az országokban, mennyire innovatív a kísérletezés a kortárs műfajokban?
Annyira látszik a kulturális háttér, vagy milyen a színházi élet, vagy hogy milyen trendek indulnak el Nyugat-Európába, Közép-Európába és Kelet-Európába, egészen más megközelítések láthatóak, és ez nem jobb vagy rosszabb, hanem ezért izgalmas másmilyen. És talán ez a legizgalmasabb a fesztiválba, hogy különböző nemzetiségek és különböző kulturális hátterű művészek találkoznak, és cserélnek eszmét, cserélnek szellemiséget, így rácsodálkoznak egymásra, és tulajdonképpen tanulni is tudnak egymás kultúrájából, és talán valamit be is építenek. Az ugye nagy tervünk évtizedek óta tulajdonképpen, hogy ezeket tovább tudjuk utaztatni, vagy olyan programokat kitaláljunk, amivel hosszabban együtt tudjuk tartani ezeket a tehetséges embereket, és együtt dolgoztatni őket, együtt fejlődni. Most sajnos nem ennek van itt az ideje, ugye a járványhelyzet miatt, még magát a fesztivált is ugye másodszorra online kellett megtartani. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a Zoom, tehát az, ami fontos a fesztiválban, az a feedback, az a visszajelző beszélgetés, ami a zsűri, az alkotók és a szereplők között zajlik, az a legfontosabb. Egy nagyon szenzitív dolog, hogy fiatal alkotók, fiatal előadók első vagy második munkájuk, amikor keresgélnek sok mindent, akkor nyilván nagyon érzékenyen érinti őket az, hogy milyen reakciókat kapnak. Úgyhogy ez nehéz.
Említetted azt is, hogy különböző országokból származó művészeknek mennyire lehetett látni, hogy milyen trendek, milyen társadalmi háttérből jönnek, mi jellemzi általában ezeket az országokat?
Most csak egy példának hozom a lengyel vonalat. Ugye ott annyira látszik, hogy a lengyel színház teljesen másképp gondolkozik, és most nem csak a táncra. Tehát, hogy ott van egy olyan több évtizedes vagy százados hagyomány, ami tulajdonképpen a kultúrájukban olyan szinten épült bele, de ugyanez az oroszokra is vonatkozik, tehát volt például egy olyan orosz duett, aki abszolút klasszikus balett elemeket használ, de mégis teljes mértékben kortárs tánc lett, és egy kicsit a lengyel színházat, vagy a szláv színházakatnak a gondolkozásmódját beleviszi. Ugye a német, holland, a nyugat-európai vonal, az a vadabb kortárs, ami hát néha még azt mondanák, hogy nem is tánc, hanem valami performance jellegű, tehát hogy ők sokkal bátrabban nyúlnak ilyen meg nem szokott eszközökhöz. A francia meg angol vonal az meg érdekes, hogy ilyen kicsit ilyen PC-b, ilyen finomabban közelíti, de közben kísérletezik, tehát mindig valami új utat keres, de nem olyan bátran megy bele dolgokba, mint például a német, holland vagy dán oldalról vagy területről jövő művészek. Valószínű, ott sokkal több olyat látnak, ami ilyen új kísérletezési előadás, és akkor nyilván nagyon sok zsákutcát is látnak, és bátrabban mernek azt mondani, hogy lehet, hogy nem fog sikerülni, én ezt akkor is megpróbálom, mert ez az ötlete.
Na de akkor most már mondd, hogy akkor mi jellemzi a magyar versenyzőket?
Magyar versenyzőket? Hát ott egy kicsit szomorú vagyok, megmondom őszintén, mert kicsit el vagyunk maradva a nemzetközi mezőnytől, de ennek nyilván sok összetevője van. Egyrészt Magyarországról évek óta jellemző, hogy főként nagyon fiatalok, és főként az iskolai képzésben résztvevők, tehát akár a Táncművészeti Egyetem, vagy a Kortárs Tánc Főiskola, vagy a Művészeti Szakgimnázium növendékei jelentkeznek, akik nagyon iskolás produkciókat hoznak. Egy-két bátor próbálkozás bele szokott kerülni, de azt érzem, hogy például akár Nyugat-Európába, akár keletebbre tőlünk, az ő generációjuk szellemiségébe valahogy sokkal bátrabb, sokkal ötletgazdagabb. Tehát nagyszerűek a magyar táncosok, egyre képzettebbek, egyre jobbak, valahogy a szellemiségnél azt érzem, tehát és ez valószínűleg visszavezet oktatási problémákra, olyanokra, tehát szerintem ez a mi generációnak egy óriási felelőssége, csak ugye ezt nyilván egy-egy tanár nem tudja önmagába elkezdeni, hanem ezek ugye folyamatok, hogy a művészképzés, tehát hogy már fiatalon el kell kezdeni, hogy ő művészé tudjon válni, hogy elinduljon az önálló gondolkozása, önálló érzetei, és végre kicsit kiszakadjunk ebből a poroszos, megmondjuk, ezt kell csinálni, és ezt tökéletesen ki van vitelezve, és meg van csinálva, csak nem indul el az a művészi fejlődés, vagy ha el is indul, valahogy még úgy vissza van folytva, hiszen ő még egy oktatási intézménynek a része, ahol meg kell felelni minden előírásnak. Ugye a másik problémája az, hogy ugye Magyarországon a finanszírozás hát tényleg nagyon rossz állapotban van, ha a független területet nézzük, nincs új feltörekvő, nem tud új formáció alakulni, vagy ha alakul is, hát tulajdonképpen egy projekt után elhal, hiszen maga a finanszírozási rendszer teljesen rossz, és innentől kezdve ugye, aki igazán tehetséges, az vagy betagozódik egy nagyobb társulathoz, vagy már létező független társulathoz, vagy elhagyja az országot, és külföldön keres érvényesülési lehetőséget, mert nem kap itthon lehetőséget. Ez nehéz.
Vissza lehet-e nézni valamilyen formában, valamilyen platformon a fesztivált
követően? Igen, az Orkesztika a YouTube csatornáján az élő közvetítés még a héten visszanézhető.
Táncverzum.
A nomád nemzedék kifejezés talán nem a legismertebb, pedig tagjai a 70-es években a hagyományos népi kultúra újra felfedezői, a táncház mozgalom megteremtői voltak. Az a fiatal, háború után született generáció, amely a népi kultúrát a kortárs művészet részévé tette. Egyik kiemelkedő alakjuk egyébként Héra Éva, Prima Primissima díjat kapott tavaly a népművészet és a közművelődés kategóriájában. Generációjuk előtt is tisztelektek, utódaik, a Nomád Nemzedék Társulat, a Halálra táncoltatott lány című ballada színpadra állításával. A darabot a pár hónappal ezelőtti bemutatót követően tegnap ismét láthatta a közönség a Nemzeti Táncszínházban, és reméljük nem utoljára. A rendezővel, Novák Péterrel beszélgettem a darabról.
Ez egy Stagione színház, mint a rádióhallgató kedvéért, hogy a kicsi alkalmi társulatunk, a Nomád Nemzedék Társulat, különböző helyekről jött össze, különböző táncosok, különböző színészek, különböző zenészek ráérés szerint vesznek részt a produkcióban, és hát ez egy mindig egy logisztikai nehézség, közben pedig egy formai és tartalmi könnyedség, mert azt gondolom, hogy sok helyről összejött ember a közösbe beadja mindazt, amit a másik helyekről hozott, és itt egy új minőség kedvéért érvényre juttatja, abból csak jó dolog születhet.
A nomád nemzedékhez én úgy tudom, hogy azok tartoznak, vagy azokat nevezzük, akik a 70-es évek fiataljai voltak, akik újra felfedezték maguknak a folklort a névadásban. Volt egy ilyen átfedés? Mitől lett nomád nemzedék a társulat neve?
A nomád nemzedék maga, hogyha a definíciót keressük, akkor az a háború után született, és valóban a 70-es, 80-as években fiatalságát élő generáció volt elsősorban, akik organikus módon követték a magyar népi kultúrát, és tették a kortárs művészetük részévé. Ezzel a tértjük azt, hogy komplexitásában vizsgálták a Kárpát-medence sokszínű, sok nemzetiségű múltját, és ennek értékeit élesztették újjá, illetve hát gondolták, hogy ilyen alkalmasak arra, hogy korszerű gondolatokat fogalmazzanak meg általuk. Aztán ebből valójában nomád nemzetség lett, annak köszönhetően, hogy az apáról fiúra szállás hagyományozottsága ebben a városi urbános környezetben is valóssá vált, és a tanítványok, sőt olykor, hát nézd meg az én példámat, a vérrokonok is valamilyen úton módon követik ezt az utat. A maga az elnevezés az egyébként a szerzőnktől, Csóri Sándortól származik, aki a 70-es évek végén jelentette meg a Nomád Napló című esszékötetét, és ott nevezi nomád nemzedéknek ezt a csoportosulást, akik aztán meg is keresték Csórit, és keresztapának, illetve segítőnek és mesternek kérték föl Makovec Imre mellett, hogy e nemzedék mindennapjai és fiatal hevülete körül bábáskodjék. És amikor a célegyenesbe értünk, hogy most a jelenről beszélünk egy kicsit, és Csóri Sándor özvegye Balogh Júlia kérdezte, hogy jó, de hogy fognak minket hívni. Én egész egyszerűen azt éreztem, hogy a Nomád Nemzedék Társulat az egyszerre tiszteletteli, és egyszerre szól arról is, amit azok a fiatalok és nem fiatalok csinálnak, akik a színpadra lépnek a produkcióban, hiszen életük a tánc, életük a népi kultúra, és amíg másfajta színházi hagyományozottságból is jöttek, ráéreztek ennek a különleges világnak a lírai és költői ízeire.
Akkor most már mondd el, hogy kikből állt, de honnan toboroztad?
Eltérő élethelyzetek hoznak egy ilyen előbb említett Stagione színházat, az ember megpróbál a eddigi munkáiból, illetve azokkal együtt dolgozni, akikkel szeretne. Vannak benne régi barátok, Bedefazek a Szabolcs szerepében például, vagy az ő színjátéka számomra ugye egy hosszú évtizedek óta meghatározó karakter jelleg, és őt egyből hallottam és láttam ebbe a darabba, de mondhatom, hogy Felvidékről áthívott Bér Mártont, Bér Marcit, akivel pedig a Pozsonyi Nemzeti Színházban dolgoztam együtt, vagy Kulcsár Viktóriát, akivel még a Színészeti Egyetemen hallgatóként találkoztam, és lett ennek a darabnak a címszereplője. Vagy ott van Orosz Ákos, aki most éppen a Vígszínházat erősíti, és akivel soha nem dolgoztam még együtt, viszont mindig nagyon csodáltam azt, amit ő csinál, és egész egyszerűen olyan szerencsém volt, hogy a kérésemre pont ráért, pont be tudott lépni ebbe a körbe. Ezek mondjuk az iniciált szereplők, akik színművészek. A táncosok Berec Istvánhoz köthetőek, aki nagy figurája ennek a magyar népi kultúrának, és mondjuk a legfiatalabb aktív nemzetségi taghoz tartozik, ha már ezt a nomád nemzetséget itt szóba hoztuk. Van egy olyan kapcsolati hálója, amiben már-már egy későbbi esetleges táncítésre emlékeztető szereplőgárda megfordul, több darabban dolgoznak ők együtt, és így aztán nagy örömmel bíztam rá a néptáncosok összeszervezését, és az a megtiszteltet is érte a produkciót, hogy a zeneszerző szerepkörben Kelemen László Hagyományok Háza éppen most legköszönő igazgatója áll, és hát ő hozta a zenészeket, úgyhogy az is egy rendkívül izgalmas válogatott csapat.
Eredetileg is ez a darab, ugye Csóri Sándornak az első olyan darabja, amely paraszti nép színjátszáshoz íródott, tartalmazott narrációt, tehát színészi játékot, és eleve néptáncos részeket, vagy táncos részeket. Milyen az aránya ennek a kettőnek?
Csóri Sándor maga él kritikai hangon, pont ebben a Nomád Napló című eszékötetben, ebben a munkájával kapcsolatban nagyon fiatal volt. Ez egy fiatalkori alkotása. Valóban akkor találkozott először a népi kultúrával, vagy népművészetünknek avval a lírai részével, ami aztán az ő költészetének egy meghatározó vonala lett. Illetve egy fontos színházi élménye is kötődik ehhez, hogy abban az időben, ez a 60-as évek eleje, mutatta be a Nemzeti Színház Lorkának a Vérnászát, és amit ő ott hallott, hogy Lorka 30-as években a saját spanyol andalúz kultúráját emelte be a magas művészetbe, nyilvánvalóan látta ennek a működő képességét és a receptjét, hogy hogyan válik valamiféle nemzeti érték, több évszázados kicsiszoltsága majd a kortárs irodalom részévé. És azt hiszem, hogy ez izgathatta föl az ő fantáziáját akkor 20-as éveinek a végén, nyilván lángoló fiatal költőként, ezer és millió egy hibától hemzeg ez a darab dramaturgiailag, ezt ő maga mondja el róla, így aztán feljogosítva éreztem magam arra, hogy...
Kijavítsad?
Valóban, hát már nem is kijavítsam, az szó szemtelen lett volna, de igyekezni sűríteni a tartalmat, hiszen maga a ballada is egy sűrített tartalom. Viszont minden elemében azt gondoltam, hogy ennek a legértékesebb szövete maga a szöveg, és maga az a lírai környezet, amiben Csóri mindezt életre hívta. És ilyen értelemben, most függetlenül attól, hogy a táncszínház ad ennek helyet, borzasztó nagy hangsúlyt fektettem a prózára és a verses költemény részekre, illetve arra, hogy amikor tánccal helyettesítünk valamit, az ne illusztráció legyen, hanem valamiféle dramaturgiai elem. Persze jó iskolám volt az édesapám és az édesanyám személyében, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a munka mindenféleképpen az ő személyük előtt is egy tisztelgés a részemről. Én nem szoktam lezárni az előadást azzal, hogy bemutattuk, az viszont halásra vár a következő paripa, és megyek odébb, hanem szeretek jó gazdája lenni a produkcióknak, amihez közöm van, és igyekszem rajtuk alakítani egészen addig a percig, amik színpadon vannak. Talán ez is a hitelességnek és a nem is tudom, a tisztességnek egyfajta védjegye.
Reméljük, hogy többször lehet majd látni, tehát többször játszhat majd.
Hát ahhoz én már öreg vagyok, hogy azért ennyi energiát megmozgassak, hogy valamit egyszer mutassunk be, úgyhogy hát több mint bízom abban, hogy ez a produkció útra kelhet. Nyilvánvalóan egy olyan alkalmi társadalnak, aminek nincs saját otthona, nincs más lehetősége, mint befogadó színházakat keresen, de közben, hogyha igaz mindaz, amit a kultúrpolitikailag hallunk manapság, akkor ez a darab tipikusan az a fajta színpadra állítás, vagy az a fajta kulturális közeg, ami egyszerre mutatja meg mindazt a hagyományozottságot, amiben élünk, és azt is, hogy ez a kultúra alkalmas kortárs gondolatok megfogalmazása, ahogy az előbb is mondtam.
Táncverzum.
A Táncverzum legközelebb két hét múlva jelentkezik itt a Trend FM-en, kedden 14:30-kor. Én köszönöm a figyelmüket, Péli Nagygatát hallották.